Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Hatodik alkalommal végeznek online kérdőíves felmérést az oktatásról a szülők, a pedagógusok és az iskolaigazgatók bevonásával. Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára ezzel kapcsolatosan elmondta, a felmérés olyan kommunikációs csatorna, amely segít megismerni a problémákat és hozzájárul az oktatás folyamatos fejlesztéséhez. Fontos hatása a felmérésnek, hogy párbeszédet eredményezhet mind a szülők, mind a pedagógusok között. Idén a többi között a szülők és az iskola közötti kapcsolattartást vizsgálják, arra is kíváncsiak, ki hogyan vélekedik például az online közösségi felületek által biztosított kommunikációs lehetőségekről. Kiemelt témakör a digitális oktatás, az eszközök használata. Választ várnak arra is, milyenek a tapasztalatok a kormány által kiosztott notebookok használatával kapcsolatban, azokat mire és hogyan használják a diákok. A kérdések foglalkoznak a függőséggel, ezen belül az alkoholfogyasztással, a mentális egészséggel és a közösségi programokkal. A pedagógusoknak szóló kérdőiben azt is felmérik, hogy a tanárok mennyi időt töltenek adminisztrációval, és adnak-e a gyerekeknek házi feladatot. Június 14-én éjfélig lehet kitölteni az online felmérést. A szülők a Kréta rendszeren, a pedagógusok és az igazgatók egy belső rendszeren keresztül adhatnak válaszokat a kérdésekre.
Katedra. A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Az oktatási hivatal szerint sikeresen debütált a 2020-ban bevezetett nemzeti alaptanterv alapján megújított érettségi. Az új típusú feladatokat a diákok és a pedagógusok is kedvezően fogadták. Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke azt közölte, az idei az első év, amikor az érettségi vizsgák követelmény rendszerét és feladat struktúráját a felmenő rendszerben bevezetett 2020-as NAT alapján állították össze. Hozzátette, a feladatfejlesztés és az új követelmény rendszer összehangolása jól sikerült. Brassói Sándor elmondta, hogy az érettségi időszak minden évben nagy üzem a köznevelés és a felsőoktatás számára is. Kitért arra, hogy a mostani vizsgaszezonban látványosan megnőtt az előrehozott vizsgák száma, ez azonban nem a vizsgázói szándékok változása miatt történt, hanem azért, mert az 5 évessé vált technikumokban a diákok többsége a 4. évben tesz vizsgát közismereti tantárgyakból. Brassói Sándor kiemelte, nem igaz, hogy a diákok és a tanárok nem kaptak elegendő információt az új követelményekről, hiszen az új rendszer alapján fejlesztett mintafeladatok immár 1 éve elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Senkit nem érhetett tehát meglepetés, a vizsgázóknak bőven volt idejük és lehetőségük megnézni, mire is számíthatnak, mondta az oktatási hivatal elnöke. Az érettségi vizsgaidőszak június 5-e és 12-e között az emelt szintű szóbelikkel folytatódik. A középszintű szóbelik június 17-e után következnek. Herceg Zsolt összefoglalója.
112.655 diák 1161 helyszínen, 3150 bizottság előtt, középszinten 155, emelt szinten pedig 106 tárgyból, összesen 10 nyelven tett írásbeli érettségit, mondta az Inforádiónak az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándor hozzátette, a 2020-ban megalkotott és felmenő rendszerben bevezetett nemzeti alaptanterv alapján számos módosítást idén alkalmaztak először. A magyar írásbeli egyszerűbbé vált azzal, hogy az első részből kimaradt a gyakorlati szövegalkotás, a második feladatsorban pedig már nem szerepelt az összehasonlító elemzés. A matematikánál a korábbinál több pénzügyi és statisztikai feladatot kellett megoldani, a másodfokú egyenletrendszert, az abszolút értékes egyenletet és az algebrai törteket viszont kihagyták. A történelem témaköreit 12-ről 7-re csökkentették, az idegen nyelvek és a digitális kultúra esetében új témaköröket vezettek be, a biológia vizsga időtartamát pedig a probléma megoldó feladatok miatt 120 percről 150-re növelték. Fizikából, kémiából és földrajzból a szóbeli számonkérés projektfeladatokkal is kiváltható lett, sorolta az újításokat az oktatási hivatal elnöke.
Sok olyan változás volt, ami érthető módon egy kicsit izgatottá tette a érintetteket. Szerencsésen zárult eddig a vizsgaidőszak, semmiféle különösebb probléma nem volt. Az új követelményrendszerben ugye a vizsgázók számára kevesebb megtanulni való volt.
Az elnök a közvélemény teljes félrevezetésének nevezte azokat a híreket, amelyek szerint jelentős hibák voltak az idei feladatlapokban.
Nem jött hozzánk különösebben panasz. Nem kellett korrigálni például a feladatlapban, nem voltak hibák, annak, hogy néhány médium ugye azt kommunikálta, hogy hibák vannak, például a matematikában, hát semmiféle hiba nem volt, ez nettó félrevezetés. Egy-két helyen módosítottunk a javítókulcson úgy, hogy más megoldás is elfogadtunk az eredetileg megadott mellett, mert jogos volt az észrevétel, de ez se volt jellemző. A legtöbb esetben csendesen nyugodtan lefutott érettségi vizsgaidőszakról van szó, annak ellenére, hogy számos tartalmi követeményrendszerbeli változás volt.
Az érettségi június 5-e és 12-e között az emelt szintű szóbelikkel folytatódik, a középszintű szóbelik pedig június 17-e után következnek.
Információk szerint az oktatási hivatal nem hozza nyilvánosságra a 2023 májusi digitális kompetenciamérés eredményeit a 4. és 5. osztályosoknál. Kalapos Mihály összefoglalója.
A 2022-2023-as tanévben az oktatási hivatal a tanulók teljesítménymérésénél áttért egy digitális mérésre, mondta az Inforádiónak a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
4. osztálytól 11. évfolyamig végig folyamatosan mérték a tanulókat. Elsősorban azért, hogy egy bemeneti mérés is legyen, ahol meg tudják állapítani azt, hogy milyen alapkészségekkel rendelkeznek az egyes tantárgyakból, szövegértésből, matematikából, természettudományból és idegen nyelvből. És most a napokban derült ki számunkra, hogy az oktatási hivatal a 2023 májusában tartott digitális mérésen a 4. és 5. osztályos mérések eredményét nem hozza nyilvánosságra.
Totyik Tamás szerint ez több problémát is felvet.
Az egyik probléma az, hogy ugye az oktatási irányítás a digitális mérésekkel az egyes pedagógusoknak a hozzáadott értékét tudják mérni, és akkor a teljesítményértékkel is ezt figyelembe veszik. De hát akkor itt hogy fogják figyelembe venni, mikor nem tudnak valid mérést végrehajtani egyes évfolyamokon? A másik nagy problémánk ezzel kapcsolatban az, hogy rengeteg óra elmaradt, amikor ezeket a méréseket végrehajtották, és rengeteg pénzt beleöltek, és úgy tűnik, hogy ez feleslegesen kidobott pénzek voltak, az elmaradt órákról nem is beszélve.
A PS elnöke szerint Európában példaértékű ez a kompetenciamérés, ezért is sajnálja, hogy mindezt rosszul valósították meg. Az oktatási hivatal az Inforádiónak küldött közleményében azt írja, hogy az alkalmazott tesztek finomításra kerültek a 2023-2024-es mérések során ahhoz, hogy lehetőség legyen az eredmények közös képesség skálán való visszajelzésére, amely lehetővé teszi az évfolyamok közötti összehasonlítást. Mivel a 2022-2023-as kísérleti mérés esetén ezt nem lehetett teljes körűen megtenni, így a 2023-as mérés eredményei ezen a két év folyamon nem kerülnek nyilvánosságra, olvasható az Oktatási Hivatal közleményében.
Katedra. A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A technológiai fejlődés felgyorsulása következtében az oktatás egyre inkább kiemelt szerepet játszik a hétköznapokban, mondta Kis Kozma Georgina, a Matthias Corvinus Kollégium Ifjúságkutató Intézetének kutatás vezetője. Szabó Gergő készített vele interjút.
A tehetség megtalálása az kulcs szerepet játszik a 21. században, hiszen azt tapasztalhatjuk, hogy a technológia gyors fejlődésének és a digitális kultúra térnyerésének következtében az oktatás egyre inkább kiemelt szerepet játszik, és ebben a szerepkörében az oktatásnak a tehetséggondozás is nagyon fontos részét képezi. Tehát leszögezhetjük azt, hogy a mesterséges intelligencia egy olyan új technológia, amely olyan társadalmi változásokat hozott magával, amelynek még beláthatatlan következményekkel kell számolnunk. Akár a munkakörülményeinket tekintjük, akár a kultúrafogyasztásunkat, vagy szabadidő eltöltésünket, és nagyon fontos, hogy az oktatás területén is nagyon sok változást tapasztalhatunk. És az oktatással kapcsolatban, vagy az iskolával kapcsolatban érdemes még kiemelni azt is, hogy egyre inkább kikristályosodik egy vita az iskolák világ szerepéről, tehát milyen tudást is kellene átadni a fiataloknak, hova kell helyezni a hangsúlyt, milyen értékek átadására van szükség a fiatalok számára, és végső soron a fő kérdés az, hogy melyek az oktatás és az iskola legfőbb céljai.
Főleg a technikai vívmányoknak is köszönhetően nagyon komoly társadalmi változások mentek végbe. Ez a tehetségek felkutatásával, kibontakozásával mennyire függ össze?
Természetesen a mesterséges intelligencia, mivel egy olyan technológiáról beszélünk, ami egyszerre hat az életünk minden egyes területére, mondhatnánk úgy is, hogy szimultán módon hat az életünk minden területére, ezért az oktatásra is kifejezetten nagy hatást gyakorol, és megváltoztatja azt a fajta gondolkodást, hogy a tudás szerzésről vagy a tudásról gondolkodunk, és emiatt maga a tehetségeknek a felkutatása és az oktatásnak a szerepe kiemelkedően fontossá válik, illetve az is, hogy ezekről beszéljünk. De nagyon fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a tehetséggondozó intézmény nem versenytársa a köz- és a felsőoktatásnak, hiszen az utóbbi esetében a legfőbb cél az egyetemleges és egységes tudás átadása, a tehetséggondozó intézmény esetében pedig az ezen túlmutató tudás és szemléletmódnak az átadása. Tehát továbbra is a kiscsoportos egyéni igényeket szem előtt tartó támogatási, vagyis mentorálási a jövő. Ezen a különböző digitális eszközök térnyerése sem tud változtatni, hiszen a tehetség teljes valójában történő kibontakoztatásához ezek az egyéni támogatási módszerek kulcsfontosságúak.
Ahogy haladunk el a technikai fejlődésben, a tehetséggondozás szerepe mennyire értékelődött fel a közelmúltban, illetve fog a közeljövőben?
A tehetséggondozás, illetve a tehetségek megtalálásának a fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Két nagyon fontos alapelvet érdemes kiemelni, az egyik a hagyomány, a másik pedig az innováció. Innováció alatt azt érthetjük, hogy a technológia gyors fejlődésével lépést kell tartani, hiszen az életünk minden részét áthatják ezek a változások, és a megváltozott tanulási környezetre is innovatívan kell reagálni, tehát a szellem kiszabadult a palackból, együtt kell élni vele, természetes, hogy cél kell, hogy legyen, hogy ezen eszközök helyes használatát elsajátítsák a fiatalok. A hagyomány, mint cél alatt pedig azt érthetjük, hogy a fiatalok identitásának alakulásában a történelmi memória meghatározó. Olyan kihívásokkal szembesülnek ebben az életszakaszban, hogy ki vagyok én, honnan jöttem és mit hozok magammal, merre tartok, mik a legfontosabb céljaim. És azt láthatjuk, hogy a mai fiatal generáció legfontosabb nemzedéki problémái a kiszámíthatatlanság és a céltalanság. Tehát a tehetséggondozás is, a tudás átadása mellett ezeknek a kulturális alapoknak, vagy inkább úgy is fogalmazhatunk, hogy kulturális minimumnak az átörökítésével is segítheti a fiatal tehetségeket megtalálni önmagukat, elhelyezni magukat a szűk környezetükben és a világban.
Az MCC oktatási konferenciáján terítékre került a mesterséges intelligencia és az oktatás kapcsolata is. A téma kapcsán Sullivan Ferenc, a Matthias Corvinus Kollégium ifjúságkutató intézetének kutatója nyilatkozott Szabó Gergőnek.
Elsősorban a személyes képernyők térnyerésére kell gondolni. Ez természetesen ez azt is jelenti, hogy sokszor egészen kis gyermekeknek is azonnali kapcsolódásuk van a világhálóhoz, és a világhálón keresztül azonnal tudnak információkhoz jutni. Azonban ezek az információk nem rendszerezettek, nem szelektáltak és nem ellenőrzöttek, illetve ők maguk sincsenek sokszor még a fejlettség azon fokán, hogy a saját értékítéleteik, saját ismereteik, illetve saját szándékaik alapján ezen ismeretek között szelektálni tudjanak. Egy nagyobb problémát jelent az, hogy a tantermekben a diákok, ugye az iskola tanítás folyamán ezeket az eszközöket ellenőrizetlenül és nem az oktatás céljának megvaló összefüggő módon használják. Ez ugye gyermekvédelmi szempontból is aggályos lehet. Tehát ez volt 2010-es éveket meghatározó folyamat. A 2020-as éveket meghatározó folyamat 2022-től, azaz a ChatGPT a legismertebb mesterséges intelligencia platform berobbanásától egészen napjainkig, pedig a mesterséges intelligencia a különböző szöveg és képgeneráló chatbotok elterjedése.
Mennyire forgathatják fel ezek az eszközök a hétköznapi értelemben vett oktatást?
A mesterséges intelligencia használatát az osztályterem keretei között, illetve társadalmi szinten is szabályozni kell. Tehát nem csupán arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia a tantermek világát, az iskolák világát forgatja fel, hanem ez egy össztársadalmi probléma, ami nem csak a fiatalokat érinti, hogy az oktatás feletti ellenőrzést, tehát az oktatás miben létét nem szabad átengedni a mesterséges intelligenciának, nem szabad, hogy a mesterséges intelligencia személyes tanárdiák kapcsolaton, interakción túllépve egy olyan szerephez jusson, amely már nem kisegítő jellegű szerep, hanem az oktatás magját, az oktatás lényegét érinti és változtatja meg.
Lehet-e már látni ennek a mesterséges intelligenciának a hatásait már jelenleg a fiatalok körében?
Természetesen az egyik probléma, és talán a legfontosabb probléma az az, hogy általában az emberek és a döntéshozók is lineáris folyamatokban gondolkodnak, azonban a mesterséges intelligencia robbanásszerűen exponenciálisan fejlődik és szabadult rá az oktatás világára is. Ez azzal jár, hogy például az iskolai keretek közötti számonkérés módszerein változtatni kell, hiszen házi dolgozatot, egy egyetemi beadandót, vagy akár egy sima házi feladatot is, a mesterséges intelligencia már jobban meg tud írni sok esetben, vagy tényszerűbben meg tud írni, mint az adott diák. Ugyanakkor azt látni kell, hogy az a produktum, amelyet a mesterséges intelligencia az interneten fellelhető különböző szintén egyébként ellenőrizetlen és szűretlen információkból szerkeszt össze a kérésünkre, az sose lesz az emberi szellem, az emberi intellektus terméke, sose fog tudni olyan tapasztalati elemekből, olyan érzelmi elemekből építkezni, amelyek az emberi tevékenység és az emberi alkotás lényegét adják. Tehát az elsődleges kihívás véleményem szerint az, hogy az iskolai számonkérésnek kell alkalmazkodnia ahhoz, hogy sok esetben a hagyományos, egyszerűen ellenőrizhető, kevés adminisztrációt igénylő, akár kevés személyes utánkövetés, személyes kapcsolat igénylő formáit változtatni kell.
Tanárok számára mekkora kihívás ellenőrizni az ilyen munkákat, amelyeket tényleg különböző technológiák segítségével állítanak elő a diákok? Ez a helyzet, a mesterséges intelligencia mekkora kihívások elé állítja a pedagógus társadalmat?
Már léteznek olyan szoftverek, olyan módszerek, amelyek azt állítják magukról, hogy a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat ki tudják szűrni valamilyen hatékonysággal. Azonban azt látni kell, hogy a mesterséges intelligencia nem egy platform, nem csak a ChatGPT-ről beszélünk, hanem számos konkurense is van, és ezek egymástól függetlenül, egymástól eltartó irányba is fejlődnek, illetve fejlődhetnek a jövőben, illetve a mesterséges intelligenciának is vannak ugye jelenleg ingyenesen hozzáférhető, és ennél fejlettebb, magasabb szintű előfizetéses formái. Tehát én azt gondolom, hogy inkább arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy az oktatásnak a tanár-diák kapcsolat megerősítése felé kell fordulnia. Ez egyébként a koronavírus járvány utóhatása is, hogy ugye akkor is tapasztaltuk, hogy a tanár-diák kapcsolat az bizony elengedhetetlen. És amikor a diákok és a tanárok között nincsen személyes kapcsolat, nincsen folyamatos interakció, akkor az oktatás lényege, az ismeretszerzés lényege elveszik, és sokkal hatékonytalanabbá, sokkal nehézkesebbé válik ismereteket átadni. És nagyon fontos, hogy a humán tudományokban, de a reál tudományokban is nem pusztán adatokról, száraz információkról beszélünk, hanem az oktatás feladata az is, hogy kultúrát és műveltséget közvetítsen, és erre szintén nem alkalmasak ezek a személytelen platformok.
Dinamikusan emelkednek a diák munka órabérek, idén már az országos átlag is 2000 forint felett alakulhat, mondta Kod Zoltán, a Melodiák elnök vezérigazgatója. Szabó Gergő interjúje.
Mi abban bízunk, hogy ezen a nyáron már sikerül a COVID előtti szinteket is meghaladni a diák munkában, tehát évről évre egyre több a munkalehetőség, és úgy látjuk, hogy most a diákok is nagyobb számban jelentkeznek, érdeklődnek a munkák iránt. Ez valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy a magas infláció miatt a megélhetési költségeik is emelkedtek. És hát ami biztos, hogy ugye a minimálbér az óránként 1534 forintra emelkedett ugye tavaly decemberben. Ez a legkisebb órabér, amit hazavihetnek a diákok. Ugye ez fontos tudni, hogy ez 25 év alattiaknál átlagbérig ugye megegyezik a bruttó, illetve a nettó, tehát ez az 1534 forint, ez nem is terheli semmi levonás, hogyha iskolaszövetkezetben végzik a munkát, illetve hogyha valamilyen szaktudást vagy középfokú végzettséget igényel a munkakör, akkor ez az órabér, ez 1874 forint. Innentől felfele, tehát itt indulnak az órabérek, és akkor ha van valamilyen speciális igény, vagy elvárás, vagy éjszakai munka, ugye akkor nyilván ezeknél magasabb összegek is elérhetőek.
Főleg milyen munkákat keresnek a diákok?
A nyári izgalmas szezonmunkák, ugye általában a vendéglátóshoz kapcsolódó munkák, idegenforgalomhoz, fesztiválos munkák, strandos munkák, ezek népszerűek, hostess munkák. Azért el lehet mondani, hogy a diák munka nem csak egy nyári szezon jellegű dolog, hanem egész évben vannak, akik dolgoznak akár a mezőgazdaságban, akár szolgáltatóiparban, adminisztrációban. Nagyon sok olyan diák van, aki gyakornoki munkát végez, tehát olyan munkát, ami a tanulmányaihoz kapcsolódó. Tehát azt el lehet mondani, hogy nyilván, ha a munkája a későbbi karrierjének az alapja is lehet diák éveiben, akkor számára az a legkedvezőbb.
Mennyire lehet idény jellegűnek mondani a diák munkákat, vagy esetleg most már az év minden szakaszában, időszakában dolgoznak a tanulók?
Ugye itt meg lehet különböztetni a középiskolai hallgatókat, számukra nyilván ez egy nyári szezon munka, hiszen évközben azért nekik az iskolai bentlét miatt nem olyan a ráérésük, ők esetleg hétvégén tudnak alkalmanként dolgozni, viszont az egyetemisták, főiskolásoknál az jellemző, hogy ők már egész évben dolgoznak, tehát hogy nyáron a diák munka tekintetében nincs olyan óriási nagy kiugrás, tehát mondjuk azt lehet mondani, hogy egy 20-30%-kal több diák dolgozik ilyenkor, hiszen nagyon sokan vannak, akik egész évben dolgoznak, akár a gyors éttermekben, akár gyakornoki munkákat, vagy bármilyen egyéb diákmunkát mondhatnék. Ugye nyilván nyáron sok olyan szezonális jellegű munka merül fel, ami évközben nincs. Itt nyilván az idegenforgalomban, vendéglátásban, strandokkal, fesztiválokkal kapcsolatban, illetve ugye a mezőgazdasági munkák is nyáron leginkább jellemzőek, cégeknél pedig a szabadságolások idejére is sok helyen igénybe veszik a rugalmas diák munkát. Tehát ennyiben mondható szezonalitásnak, hogy sok középiskolás megjelenik ilyenkor diák munkaerőpiacon, illetve a cégeknek is azért ilyenkor a nyári időszakra több az igényük is diákra.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!